Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Elnézést, hogy én vagyok itt, mikor Juhász Zsoltit vártátok volna. De Juhász Zsoltival lehet találkozni majd két hét múlva itt ezen a helyen. Kérlek benneteket, hogy vegyétek elő velem együtt a Szentírást és János Evangélium a 8. fejezetéhez. Lapozzunk közösen János Evangélium a 8. fejezetéből. Olvasom az első 11 verset. János Evangéliuma, 8. rész, első 11 versét szeretném, hogyha közösen tanulmányoznánk. Jézus pedig elment az Olajfák hegyére, jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülvén tanítja vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állították őt. Mondták neki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt, mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt vala a földre. De mikor szolgálmazva kérdezik őt, felegyenesedve mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ, és újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig ezt halván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek. A vénektől kezdve, mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt vala, és az asszonya középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedék, és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta neki, asszony, hol vannak a te vádolóid? Senki sem kárhoztatott-e téged? Azt pedig mondta senki, Uram. Jézus pedig mondta neki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ki az, aki még nem hallotta ezt a történetet? Szerintem már mindenki hallotta. A szombatiskolán, amikor beszélgettünk, feltette a tanító a kérdés, hogy ugye ismeritek a vakember történetét? Persze, ismerjük. Aztán rájöttünk, hogy mégse ismerjük annyira ezt a történetet. Nem szeretnék minden részletre kitérni, egy-két dolgot szeretnék kiemelni ebből a történetből. Szeretném, hogyha először a lelki ismeretről beszélgetnénk. Mi az, hogy lelki ismeret? Hogy kinek van olyan? Látod, a többieknek nem kell hozzászólni. Például van egy kisgyereknek lelki ismerete?
Van, biztos.
Ki mondta ezt nektek? Eszter mondta nektek ezt, hogy van a kisgyereknek is lelki ismerete. Hány éves kortól van az embernek lelki ismerete? Hát, ez gyerekjelve, ez attól függ. Tehát, ha ilyen kérdést tesz föl neked egy jogász, akkor azt kell, hogy attól függ. Attól függ. Én azt gondolom, hogy már a saját unokámon tapasztalva a dolgokat, a 2 éves múlt, azért, mikor úgy közeledik a szülő, és például telefirkálta az autót, akkor úgy nem kell előszólni, hogy valami rosszat csinált, hanem azt, hogy nagyon jól tudja. Aztán ez erősödik, változik. A lelki ismeret az jó vagy rossz dolog? De rossz, hogy van lelkiismeretem. Ez gond, hogy van lelkiismeretünk?
Az önmagában nem. Isten adta tehát ő.
Isten adta a lelkiismeretet? Nem tudom, én most kérdezek.
Helyes a lelkiismeretünk, akkor jó, de hogyha nem valósulok a tesztre, akkor...
Hogyha nem, hogyha bocsánat, ezt nem értek.
Hogyha olyan miatt vádol engem a lelkiismeret, ami nem helyes, akkor rossz.
De az Isten
akkor jó. Hogyha az Isten
hangja,
a lelkiismeret, akkor jó. Aha, nagyon érdekes, amit mondtok. Valakinek még volt itt a másik oldalon is gondolata? Megromlott lelki, olyan mindegy befőtt a lelkiismeret? Nem működik, nem jelez a lelkiismeret? Mi az, hogy megromlik a lelkiismeret? Az indiának, mint fő jogforrás, szerintük eltom. Igen. Nem tudom, hogy kitől ered, lehet, hogy az indiánoktól ez a háromszöges megoldás. Megnéztem a Wikipédián, itt van előttem, hogy mi a lelkiismeret. Azt mondja, a lelkiismeret az emberi képesség, amelynél fogva az egyén saját cselekedete és erkölcsi mi volt a fölött ítéletet mond. A lelkiismeret azt jelzi, hogy egy cselekedetet helyesnek és megfelelőnek lát-e az ember számára. És akkor írt még csomó egyéb dolgokat. Aztán akkor ez kiderült itt a forrásoknál, hogy ez a Sri Swami Misi Vandala utak a boldogsághoz, a lelkiismeretről, onnan szedték a fő adatokat. Tudjátok-e azt? Nem tudjátok, én se tudtam, nem is akartam elhinni. Az Ószövetségben nem szerepel ez a szó, hogy lelkiismeret. Nincsen. Tehát beírtam, hogy lelkiismeret, nem szerepel ez a szó. Az Új Szövetségben sem számtalan az a hely, ahol ez előfordul, hanem számos. Számos helyen fordul ez elő. Például a paráznanő történetében. Most olvastuk ige föl az ige szakaszt. Jó, ha előttünk van a Szentírás, mert nagyon sok minden van benne. Kinek a lelkiismerete jelenik meg ebben a történetben? Ez nem igaz, hogy nem volt lelkiismerete a papoknak. Hát pontosan, hogy volt. És még kinek a lelkiismerete jön elő? Nem tudom, tehát én most kérdezek, és itt csak én kérdezhetek. Hát az asszonyi, akit oda vittek, azoknak a lelkiismerete. Ki az, akinek a lelkiismerete hallgatólagosan még esetleg benne van?
Jézus.
Hát érdekes. Jézusnak volt lelkiismerete? Nem tudom. Helyben hagyta. Ki hagyta helyben, amit csinált? A lelkiismerete. Van-e Istennek lelkiismerete? A Szentlélek szava és a lelkiismeretünk azonos?
Remélem.
Máté reméli. Judit.
Itt olvastam egy ilyen hülyét, a Róma 9-ben, hogy igazságot szóló Krisztusban nem hagytok le, ismeretem velem együtt egy bizonyságon a Szentlélek által.
Aha, ez Pál apostol írta, ugye? Nagyon érdekes Hogyha már Pálnál tartunk, apostolok cselekedetei 23. rész első verse, ha valaki ezt megtalálja. Pál apostol írta ezt, vagyis hogy Lukács jegyezte le, apostolok cselekedetei 23. rész első verse.
Mikor pedig a tanácsra vetett a szemét, Pál mondta, atyám fiai, férfiak, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek, mind a mai napig.
Utána mit csináltak vele? Lekevertek neki egy nagy pofontot, hogyha jól emlékszem a történetre. És akkor Pál meg szólt a főpapnak, akiről nem tudta, hogy ő a főpap, de a Meszelt sírnak nevezte. A Meszelt sírnak van lelkiismerete. Pál apostol azt mondja, hogy teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek minden mai napig. Hogyan kezdődött általunk ismertem Pál apostol szolgál munkája?
Hitbuzgó
volt. Az mit jelent, hogy valaki hitbuzgó? Az jó dolog, vagy rossz dolog?
Jó. Melyik irányban
az?
Az a hitbuzgó. Ez jó, ez tetszik. Amiben meg van győződve, 100%-osan csinált. Ez hitbuzgó. Na most, jó volt-e Pál lelkiismerete akkor, mikor például István megkövezésétől kezdve erősen üldözte a Krisztus követőket? Hát, nagyon-nagyon érdekes ez a kérdés, mert a bűn fogalmára is rákerestem. A Wikipédia az abszolút tökéletes jogforrás, és a pogányoknak a nem Isten hívőknek a bűnről, bűnhődésről való nézetei, azok nagyon érdekesek, mert nagyon nehezen lehet megmagyarázni a bűnöket annak, aki az evolúcióban senki nem nőtt fel az evolúció, de aki abban hisz. Az ateista értelmezés különbséget tesz a vallási bűn és az erkölcsi elvbe ütköző bűn között. Ha a bűnt valamely vallásos hitrendszerrel kötik össze, eltávolíthatják a jó és a rossz fogalmától. Az ateisták, ha valaki megsérti az erkölcsi törvény előírásait, a bűnös kifejezés helyett a rossz vagy etikátlan jelzőt használják, mivel ezek mentesek a vallási felhangtól. A legtöbb ateista azt tartja, hogy az erkölcsi törvények nem isteni eredetűek, hanem vagy az ember belső tulajdonságaiból, vagy pedig társadalmi elvárásokból származnak. A felvilágosodás óta létezik egy olyan meggyőződés, hogy ami logikus, logikailag koherens, az etikus, erkölcsileg helyes, vagyis nem is bűnös is egyben. Ez a megfogalmazás a koncentrációs táborok létesítése után végleg megbukott. Ez a megfogalmazás, mármint hogy ami logikus, az etikus, ezt a felvilágosodás hozta be. Nagy francia forradalom, Párizs, 1798 környéke. Azt nem mondom, hogy az olimpia, mert oda most nem akarok kiukadni. Ami logikus, etikus, ez a megfogalmazás a koncentrációs táborok létesítése után véglegesen megbukott. Tehát logikus volt az, hogy vannak például zsidók, meg cigányok, meg elmebetegek, és az ember fejlődik egyre jobban, és ezért, ahogy a szükség diktálja, az embereket is lehet írtani. Ez ide vezetett az evolucionista gondolkozásmód. Na most itt, bocsánat, egy verset föl fogok olvasni, hogyha megtalálom. A Szegedi Kovács Gyurinak van egy verse erről a történetről, az a címe, hogy Kövek. Egy ormótlan nagy követ kerestem, ennyire biztosra akartam menni. Alig fért a tenyerembe, és a formája, romboló, rücskei, hasító, vágó élei büszkén, meredezően fenyegettek oldalain. Káin sem talált volna jobbat. Mit rángatjátok azt a szajhát? Álljatok onnan félre, erős karom mindjárt lendül. Egy férfival beszélgettek. Mit akar ez az ember? Tűnjön már onnan, kiáltottam eszelősen. Az vesse rá az első követ, aki közületek nem bűnös. Hallottam hangját, lehajolt, s a porba írt. Szavai villámként hasítottak át agyamon, s mint nyaraló szél vágta ketté sérült lényem beteges elméjét. Ítélkező énem nyűszítő kutyaként sunnyogott el tőlem, s magamra maradtam a kővel. A nehéz kővel, ami húzta, vágta kezemet, élein véres hajszálakat eresztve. Rémülten hajítottam el magamtól, s futottam egészen hazáig. Sokáig kapkodtam levegő után, mire az ihálás lassan elcsendesedett. Házam rejtekének apró ablakából megtörtén lestem a démoni, sötét utcát. Vajon mi lett az asszonnyal? És mi lett én velem? Vagy ez már a kegyelem? Itt egy kövező ember szempontjából próbálta meg fontolóra venni a dolgokat. Tudjuk-e a történetből azt, hogy mit ért Jézus a parkba? A bibliai beszámolóból nem. Azt tudjuk, maradjunk a tényeknél, hogy amit Jézus írt, azt az emberek meglátták, el tudták olvasni, és annak a tartalma valami olyasmi volt, amitől a lelkiismeretük elkezdte vádolni őket. És egyetlen egy szó, egyetlen egy fél mondat hangzott el, aki közületek nem bűnös. Azt sejtjük, hogy talán azoknak az embereknek a bűneit írta le Jézus, akik ott álltak. A lelkiismeret furdalás az egy nagyon érdekes dolog. Hogyha a Bibliában megnézzük ezeket a dolgokat, akkor Pál apostol azt írja Róma 2:15-ben, hogy azoknak a pogányoknak, akiknek nincsen írott törvényük, a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Tehát itt eleve van egy megkülönböztetés, van a lelkiismeret, és vannak a gondolatok, És a lelkiismeret és a gondolatok kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik egymást. És egyébként azt hozza ki ebből, hogy a pogányok is, akinek nincs írott törvényük, menthetetlenek, mert az Isten sokféleképpen megmutatkozik, és az ő törvényét az ő szívükben, lelkiismereten keresztül írja be. Aztán rómabeliekhez írt levél, 13. rész 5. verse azt mondja, hogy annak okáért szükséges engedelmeskedni, mármint a világi hatalmasságoknak, el lehet olvasni az előtte levő 4 verset, nem csak a haragért, már nem csak azért, hogy mert büntetést kapsz a világi hatalmasságtól, hogyha adócsaló vagy például, hanem a lelki ismeretért is. Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy földi törvényeket nem kell betartani, mert azok nem isteni törvények, és lelki ismeret furdalás nélkül például gyors hajtanak, vagy eltitkolnak jövedelmeket az állam. Erről is a gondolat és a lelki ismeret kölcsönösen mentegeti egymást. Titusnak azt írja Pál apostol, Titushoz írt levél első rész 15. verse, minden tiszta a tisztának, de a megfertőztetettnek és a hitetlennek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük. Tehát valóban ez utal arra a háromszöges dologra, amit Janek említett, hogy ha valami infekció éri az embert, az a fertőzés, onnan veszem. Valaki megfertőzött minket, vagy ha nem igazodunk valami változhatatlanhoz, akkor mindent tisztának mondhatunk, vagy mindent rossznak mondhatunk, de ez egy megfertőztetett lelkiismeret. Megfertőztetett gondolkodásmód. És nem tudunk ezzel mit kezdeni. Aztán Pál apostol a zsidókhoz írt levél 9. rész 9. versében azt írja, hogy az Ószövetségben írt ajándékok és áldozatok nem képesek lelki ismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Olvasom a Szentírást, az Istent akarom szolgálni hitbuzgalommal, és oda jutok, mint a Jézus korabeli farizeusok, írástudóknak van írva ez, teológusok, és cselekvő emberek, és rossz irányba tudok haladni. Mert most valóban a lelkiismeretet én is az Édenkertből származtatom, amikor a bűn utánról az ős evangéliumban, mikor azt mondja Isten, hogy ellenségeskedést szerzek, ha ez az ellenségeskedés szerzés nem volna, magyarul, hogyha az Isten nem hagyott volna valami jó magot az én emberi természetembe, akkor nem tudnám mihez viszonyítani, hogy mivel kell ellenségeskednem, és mivel kell együtt egyet értenem. Esik az első. A lelkiismeret szava és a Szentlélek munkája között van-e különbség? Míg ezen gondolkoztok, egyértelműen jó gond, ne felejtsd el a gondolataidat. Azt olvastuk itt a Parázsnászony történeténél, hogy a lelki ismeretük vádolta a farizeusokat, írástudókat, akik oda vitték az asszonyt. Van, akiben olyan erős a lelkiismeret által gerjesztett vád, hogy ettől nem tud szabadulni. Van, aki napok, hónapok, évek vagy évtizedek után sem képes megszabadulni a lelkiismeret vágyától. Van sok olyan ember, akit úgy elkezd bántani és kínozni a lelkiismeret, hogy öngyilkos lesz. Véget vet az életének, mert belátja, hogy annyira bűnös, annyira gyalázatos, annyira menthetetlen a lelke, hogy nem ér semmit az élete. Ugyanakkor, most aztán most mondtuk majd nagyon érdekes dolgokat, csak hogy hogy jönnek ide ezek egymás után, ez az, amit ki kell derítenünk. Azt tudjuk, hogy a Biblia szerint a vádoló a sátán. 106. Zsoltár azt mondja, hogy állíts fölibe gonoszt, aki vádlón álljon a jobb keze felől. Vagy Jósua főpap perében is az úrangyalának bal keze felől ott van sátán, aki vádol. Azt olvasom Jelenések könyve 10. fejezetében, hogy a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Nem akarok most több példát sorolni. Most egy nagyon nehéz kérdést fogok feltenni. Lehetséges, hogy a lelkiismeretem és a vádoló egy szintére kerül? Sátántól származik a lelkiismeret? Hogyan lehet akkor az, hogy egy Istentől származó adottság, vagy nem tudom én micsoda, és a sátán egy platformra kerül? A lelkiismeretünket mi az, ami finomíthatja? A Szentírás, az Isten igéje. A helyes mérce. Igen. De miben különbözik a Szentlélek munkája a lelkiismeretem szavától? Miben különbözik a törvény az Isten szeretetétől?
Az egyik az tükör, a másikban pedig ott a
fegyelem. Jól belehúztalak titeket a csapdába, de igen. Mert a szeretet legtökéletesebb kifejeződése az Isten törvénye. Már itt is többször elmondtam, hogy Istennek egy törvénye van, a szeretet törvénye. Két részre oszlik, szeresd Istent, szeresd fel a barátodat. Első 4 parancsolat, maradék 6 parancsolat, egyéb jogesetek, ami kifejtik, hogy hogy kell gyakorolni. Tehát a szeretet törvénye és az Isten törvénye nem különbözik egymástól. De erről szombatiskolában beszélgettünk már, és ez az, amire ki akartam élezni az egészet. Hogy a törvény lelki, pneumatikus lelki, azaz nem azonos az én emberi, testies gondolkodásmódommal. A törvénynek a betűje öl, a törvény, a szeretet törvénye pedig gyógyít. Gyógyít, mert a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett. Hogy gyógyította a parázna asszonyt Jézus? Szerintetek volt ennek az asszonynak lelkiismeret furdalása? Szerintetek, ezek ültői kérdések, szerintem volt neki lelkiismeret, a szégyenérzet lelkis, vagy csak arra gondolt, hogy ezek a csúnya bácsik idehoztak engem, pedig még jól érezhettem volna magamat egy órát, és ott vagyok Jézus előtt. Ez a nő tudta, hogy mit csinál. Tudta, hogy törvényszeg. Le kellett gyűrnie a saját lelkiismeretét, hogy bűnt cselekedjen. Amikor Jézus közelébe kerülök, amikor a Szentlélek Isten megpróbál segíteni nekem, akkor azt mondja nekem a Szentlélek, hogy a lelkiismereted rosszat mondott. Azt gondolom, hogy nem. Jézus jelenlétében mindenki tökéletesen látja önmagát. Amikor Isten jelenlétében kerülök, amikor a Szentlélek Isten jelenlétében vagyok, akkor a leghatalmasabb teherként látom meg az összes bűnömet. Rám nehezedik, mintha fölülről potyognának rám a kövek, a mázsás terhek, mintha agyon nyomnának. Egy dolgot jegyezzetek meg. A Szentlélek Isten, Jézus és az Atya Isten soha nem vádol. Érted ezt? Oda kerülök Jézus közelébe. Jobban érzem, mint valaha, hogy milyen bűnös vagyok. Jobban érzem a bűnösségemet, mint azok az emberek, akik odahoztak. És azt mondja az Isten szava, hogy én nem vádollak téged. Mi? Elfelejtette? Nem ismerte a gondolatomat? Vagy nem jött rá, hogy bűnös vagyok, és akkor így elsúnyoghatom a büntetést, kiszaladhatok. A 147. Zsoltár azt mondja, hogy gyönyörködik az Úr az őt félőkben, akik kegyelmében bizakodnak. Erről már beszéltem, itt emlékszem, az Isten kegyelméről. Az Isten kegyelme azt jelenti, hogy bűnös vagyok, halálra kellene ítélni. De Jézus Krisztus félre megtisztított, és felszabadított, és a lelkiismeretemet újjá teremti. hogy érezzem, hogy milyen rossz, de nem csak az érzést és a vádat. Ezután is lesz lelkiismeret, nem írtja ki a Szentlélek a lelkiismeretemet. De amikor a lelkiismeretem megszólít, a legnagyobb bátorsággal mehetek az Isten jelenlétébe. Mintha egy új dimenzióba lépnék. A törvényeskedő betű szerinti jogászból, mert mindannyian nagy jogászok vagyunk, mikor saját magunkat, de főleg inkább akkor, mikor másokat kell elítélni. Az Isten magaslatába, a Szentlélek magaslatába lépünk, és megérezzük az ő gyógyító kegyelmét, és a gyönyörködését, és a szeretetét. Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Biblia kutatók szerint talán ez volt az az asszony, akit Mária Magdalénaként ismerünk. Talán ez volt az az asszony, aki megmosta Jézus lábát a drága kenettel. Mert ez az ember én vagyok. A Valasi Bálint érte, hogy mert ő hozzáfogad, csak reálhagyd magad. Igen, irgalmas Úr ez. Ne félj az Isten jelenlétébe kerülni. Ne félj attól, hogy a Szentlélek változást akar létrehozni benned. Ne félj attól, hogy újra akarja teremteni a lelkiismeretedet. Mert magához fogad, és nem vádol. Nem azt mondja, hogy hát én vagyok a Szentlélek Isten, ismerem minden gondolatodat, indítékodat, tudom, mit csináltál, mikor mások nem látták, mert miket gondoltál, amikor egy rossz helyzetből mentél el. És ezért aztán menjél haza. Hanem amikor az Isten elküld a vádak elől, akkor a Szentlélek Istennek átadhatod magad teljes bizalommal. Elmondhatod minden gondot, minden bűnödet. Hát úgy is ismer, hát úgy is tud rólad mindent, a rosszat is tudja. Kegyelmet akar adni, erőt akar adni, mert igaz, hogy bármilyen lelki állapotban, bármilyen bűnnel mehetek az Istenhez. De ha beérkezem az ő jelenlétében, ez leég rólam, tűzzel ég le, és újjáteremt az Isten. A Szentlélek Isten által az isteni természet részesévé lehetünk. És ezért megszűnik a félelmem az ítélettől. Megszűnik a félelemem az ítélettől. Az ítéletben Jézus Krisztus elszenvedte az én büntetésemet. A Szentlélek Istené vagyok, aki nem vádol. Azért, mert ki van fizetve a tartozásom. A lelkiismeret vádaskodása, ha a nyomodba ér, ha a sátán azt mondja, hogy bűnös vagy, és értéktelen, szaladj oda Jézushoz, és nem fog vádolni, hanem egy új életre hív el az ő kiontott vére érdemében.